Lukács az érsek ismételte magában egykori mesterének, Gerardus a Puellának szavát. Itt az esztergomi várhegy szűk cellájában, ahol prímás és fogoly egy személyben, nem marad meg számára más, csak az emlékezet. Öreg ember volt, mint dísztelen, de hatalmas fa által szelet. Ezen a téli estén, amikor maréknyi faszén sem enyhítette az ünnep vigiliájának zord hidegét, ott barangolt utcáról utcára Párizs árnyékai között. Egy bujdosóra is emlékezett. Így kiverten hajlékról hajlékra hajszoltan állt Szent Székes egyházában az öreg Abelardus, töretlen ag volt, mint ő most. Így állt szemben Lajos királlyal, aki hercegeivel, grófiaival, udvari kanonokiaival együtt felvonult, hogy hallja, amikor a Clairvoy Bernát rendre megcáfolja az introdukció a teológiámot. Hogy őzte ezt a magányos öregembert a világ? Paráznának mondták, holott már hosszú esztendők óta nem égette, nem is égethette földi szenvedély. Ergo quid lacrim, kérdezte a versben, s egy szelíd szavú apáca felelt rá, aki valaha szeretője, asszonya, hitvese volt. Heloise. Úgy jött be a templomajton, alig hajolt meg feje, amikor meglátta a királyt, csak az oltár előtt rogyott térdre. Szürke, csupasz ajkú volt, nagy szürke szeme égett a fényben. Állt, kezében összecsavart tekercsel, magiszteri méltóságának jelképe volt inkább, mint emlékeztető. Az ékes szólás félelmes mestere volt. Szent Genovéva hegyén bomlott ki a hangja, amelyet nem fakított meg az idő, s nem tett kopottabbá, értszelenebbé a gyalázatos merénylet, mely Abelardustól elrabolta a férfi erőt. Ergo quid lacrimae, ut tottam qui dolores prosunt, nil prodest hic dolor imo nocet, sed licet utilitas ex fletu nulla secratur, estamen humanum morte dolore patris. Megakadt az emlékezet, hogyan szólt tovább a vers? Találgatta. Ideje volt hozzá. Magyarország nagyura, Esztergom érseke, Lukács fogoly itt az esztergomi várban, mely az ő vára, s ebben ő uralkodik, nem a király. Kalandozik a gondolat. Igen, bejöve Abelardus a domba lehajolt a szentelt víztartóhoz. A klerikusok körülállták, ő is annyi klerikus között, akik izgatott szemmel kipirult a lesték, miként feslik fel a csodálatos diszputa. Bernát. A világ az ő világa volt. A hangja szelítségét, a szemét ki tudná elfelejteni, és ki tudná mégis leírni, milyen volt Bernát, a Clairvoy apát. És mégis. Istenem, milyen régen volt ez, amikor még korom fekete fürtöket viselt, és nem volt hajlott a háta, nem lazultak meg ínyében a fogak. Ő is, miként a többi klerikusok, titokban Abelard pártján álltak, ő volt az utolérhetetlen magiszter, a merész, üldözött, a nagyszerű mester, akinek lábai elé kuporodtak volna, betéve tudták a Historia Calamitatum egy-egy ellesett oldalát. Igen, lázadok voltak a klerikusok, ott reszkedtek hajnalóta, tűrték a hőséget, mely végig pásztázta Szenszot, a nap betűzött helyükre a kóruson. Abelard áll az oltár előtt baloldalt. Erre még élénken emlékezik. Baloldalt állt, kissé meghajlottan magiszter köpenyének feketesége árnyékot vetett az aranyos képekre. Kijött a sekrestjéből Bernát, a szelid Bernát, és ő volt az első, aki felment az emelvényre. Szószékre hágott-e, vagy külön pulpitus várta-e azokat, akik vitáznak? Annyi év. Ki emlékezik erre? Felhágott Bernát. Minden szem ragyogni kezdett, s ők, a klerikusok elvesztették szemük elől Abelard. Bernát kinyitotta a fóliókötetet. Ez időtájt ritka volt a kötet, inkább tekercsekben hordozták, szemrontó, apró betűkkel teliírva az isteni bölcsesség földi magvait. Ám Bernát köntösétől úgy vált el a vörös bőrrel szegélyezett hatalmas könyv, mintha véres seb lenne a fehér everenda alatt. Hangját nem emelte fel. Olvasott. Bernát hangja. Lehet-e elfeledni? Olyan volt, mint különös, búgó szavú hangszer, mély és fájdalmas. olvasott, hangjával mutatta, nem az övé a textus, nem egyezik vele, bétkesnek, esendőnek, kigyomlálandónak érzi. Nem ő mondja, hanem Abelardus, az esendő, bujdosó, üldözött magiszter ezeket a tévtanokat. Olvasott. A király előrehajlott, vastag alsó ajkát összehúzta, szemhéja egyszer-egyszer lecsukódott, nem érti egészen, miért harcolnak a teológia doktorai, de hallgatja őket, mert fejét érintette a szentséges kenet. Király, akinek ítélni kell a hit nagy disputáiban, miként ítél a bizánci Bazileusz. Így olvasott Bernát, minden mozdulatával, minden fordulatával erősebbre hurkolta Abélard nyakának ötelet. Mennyi van még? Mi hosszú lesz a textus? Mennyi a férgese, melyet ez az átszellemült hang odavet a megvetendők közé? Beszél, s egyszerre egyetlen fordulattal elhallgat. Megmozdul Abelardus, aki eddig ott ült a Kapitólium padjainak egyikében, szóhoz készül, hogy reásújtson fegyverével, dialektikájának árja elsöpörje a fehér papot. De Bernát nem vitázott. A könyv, a vörös szattyánbőrbe kötött könyv lassan leereszkedett. Egy mozdulattal mutatta, hogy mindenki az ördög prédája lehet, aki az írást olvassa. A könyv tévelygők bibliája. Meg kell tagadnia annak, aki jó keresztény, aki szép szavak helyett üdvösségére vigyáz. Lukács felállt, közelébb ment az ablakhoz, mely sápat alkonyi fényében eltemettek a kora délutánt. Oly egyedül s magányosan állt a Szent-Szidónban Abélard, amikor mindenki elhagyta a szentét, senki sem volt kíváncsi többé rá, meg sem szólalhatott. Bernát eljött, olvasott és ítélt, nem hagyta szólni, nem engedte, hogy oltár előtt csapjon össze vele félelmes szavának fegyverzetében. Kinyújtotta kezét, kitaszította. S Lajos a király felkelt, és felkelt az udvar, a püspökök, doktorok, apátok, klerikusok, grófok és dámák, akik mind tülekedtek egyetlen ülőhelyére Szent-Szidónban, hogy hallhassák Bernát és Abélard birodalmát. Csak ő maradt egyedül, a fekete magiszter. A szeme nem volt könnyes, keze ökölbe szorult. Fellebbezek, mondta. Ez a szó végig dörrent a bolthajtások alatt, s ez volt az egyetlen szó, melyet még meghallott a riadt, kituszkolt klerikusok csapata. Emberek jönnek valahonnan a messzeség partjairól, csak azért, hogy megzavarják az emlékezetet. Ételt hoznak, vizet vagy bort, letisztítják köntösét. A bitorló nem kegyetlen vele, nem tartja föld alatti, penészes börtönben, nem kívánja, hogy étlen szomja nepedjen. Nem rakott rá bilincset, beküldött szörmetakarót, mintha békülni akarna. Békülés szavával jönnek az emberek hozzá, és mondják, Mikó érsek másként csinálja, hajlékony, egyezkedik. Mikó, a renegát, akit elkapott a nagyra vágyás, kalocsáról jött fel, hogy megkoronázza Lászlót, aki letaszította a trónról bátyjának árváját, a kis Istvánt. A renegát koronázott, görög urak ritusok szerint vetették a keresztet a koronázó ünnepen, kórusok idegen hangját szétvitte az országban a szél. Igen, Lászlós papja Mikó egy tálból esznek a görögökkel, egy kupából isznak, az udvarban megtelepedtek a fekete varjak, akik csak lesik, hogy László kezéből kivegyék a hűségesküt, melyet hírszerint megígért a keletiek császárának. Így árulják el lassan Szent István országát, egy nap mindent karmukba kerítenek a császári sasok. A várnagy szavát hallja. A főember szelíden halkan beszél, hiszen neki is ura Lukács érsek, csak még nagyobb ura parancsolatából küldött katonákat ajtaja elé. Uram, szentséges atyám, szólongatja. Jó ideje vár, míg a pap lassan megfordul, kinyitja szemét, az arc az áhítat tükre, mutatja, hogy a mindenhatóval beszélt. A várnagy kérlelve szólal meg, félig a király, félig a saját gondolata szerint. Nagy uram, László király nem akarja károd, jó szívvel van irántad, ma kisded Jézus ünnepe van, megnyitja a börtön ajtaját. Megbocsájt, mert az ország békés karácsonyt kíván, azt akarja, hogy ott légy az éjféli misén. Megfogja az ablakrácsot. Valaha, ifjú korában erős volt a test is, ezért bírta oly könnyen Szent Genovéva városában a hosszú böjtöket. Ha most megrázhatná a rostét, mint Vaksámson, hogy összedőljön a palota. A bitorló megbocsájt, s ő kívánja, hogy békés karácsonyi csókot váltson vele az éjszaka. Így néz ki a világ dicsősége, mely nem vakította el egykoron Abelarduszt, amikor ott állt szemben a királlyal az oltár bal oldalán. A példa lenyűgözően erős. A magányos rab lelkébe fogadja a magányos Abelárt, aki koronátlan urának, az igazságnak segítségére siet. Hát talál az ajtónak, a várnagy vár a válaszra, nem tudja, nem váltotta ki haragot a főpapból az ő ügyetlen, egyszerű szava. Lukács nem fordul meg, halkan mondja. Menj urathoz, üzenem neki, hogy éjfélre az oltár előtt leszek. Mielőtt magára vette az ünnepi palástot, sokáig térdelt a fagyos puszta földön. A börtönben erősnek, magányosnak, Isten közelében élőnek érezte magát. Erősebbnek, mint a tanácsház faragott székében, vagy az érseki palota termeiben. A cella ridegségében visszakapta a régi áhítatok bensőségét, levetette kevély világi szavát, mely néha kemény és nyers volt, mint az ország bárójéi. Visszatalált a klerikus töprengő gondolatához, az alkonyi kontemplációhoz, érezte a hosszú térdeplés különös extázisát. Így él, rab, de gondozza lelkét, s most megint megszólal érte az ország, elhívja a mártírumra. Azt mondta, elmegy éjféli misére. Keményíteni kell szívét, készülni arra, hogy ez lesz utolsó órája. Az ország üzen érte, s talán a kis István, akinek parányi fejére ő tette rá a koronát. Már nem látni semmit sem a börtönablakon. Kívülről csak a decemberi szél szalad be. Meg kell keményítenie szívét, hogy ne fájjon az élet, ha itt kell hagyni. Ne kápráztassa el a világ dicsősége soha annyira, hogy valaha is fejet hajtson a bitorló előtt. Könyvei felé nyúlt. Sok-sok írás tudatlan között, mint valami varázsló, úgy őrizte a betűt. A kéz hatalmas fóliókötet felett állt meg. Párizsból hozta magával, az erényes pogánynak, Szenekának leveleit másolta bele egy régi szorgalmas szerzetes. Dobd el magadtól a földi javakért való gondokat, ha eszes vagy, vagy még inkább, hogy azzá légy, szaladva teljes erődből igyekez arra, hogy nemes érzületre tégy szert. Ha valami gát van előtted, hárítsd el, vagy vágd ketté. A bölcselkedésben sokaknak gátul szolgált már a gazdagság, míg a szegénység szabad, s ment a gondtól. Miért vonakodnál hát a szegénységet lakótársadul elfogadni, amikor az okos gazdag is csak ennek szokásait utánozza? Sok ember nyomorúságának nem vetett véget az, hogy gazdagságot szerzett, hanem az csak másfajtájúra változtatta át. Betette a fóliót. A pogány tisztábban beszél, mint Alabertus, gondolta magában, és mosolygott. Lakása, országa, világa a cella. Magyarország nagyura itt, e nyírkos penészes falak között könnyűnek, boldognak, békéltnek érezte magát. Öltözött oly gonddal, ahogy francia papok öltöznek, amikor királyuk megtiszteli Szent Dénes apátságának templomát a nagy ünnepek előtt. Szerpapjai talán ott várakoznak már rá, fagyoskodva, stopogva, nehézkes, vasta köpenyeikben, orbótlan cipőkben, kotorva a havat, s lesve a kopogtató szavát, ami megadja a jelt, amikor párokba állva indulnak el a székes egyház felé. Öltözött. Leverte a port térdéről, megkereste a hímezett kesztyűt, s a sarokba támasztott pásztorbotot. Püspök süveggel cserélte fel a lila sapkát, s arra gondolt, hogy Rómából meg kell jönnie a bíbor kalapnak, a szent atya az eklézia fejedelmei közé emeli, hiszen soha nem tántorodott meg, mindig Róma fiának, szerelmesének mondta magát. Minden könnyű volt, a köpeny, a püspöksüveg, a lélek is, amint megindult útjára. Az ört álló leeresztette alabárgyát, féltérdre ereszkedve nézett a szálas, őszbe csavarodott egyházfejedelem után. Amerre ment a várbörtön tekervényes útjain, egyetlen szágyertyával baljában, míg jobbjában a pásztorbottal tapogatta a lépcsőfokokat, arra, amerre ment, meghalkult az élet, elapadt a várzsongása. Így ment fel a lépcsőkön, innen már biztosan tudta az utat, csak a börtönöket nem ismerte, e nedves, salétromos falu kazamattákat, a kínzó lyukakat, az élve elfalazottak rejtek helyét. A felső esztergom tágas, szabad volt, a zajló Dunáról becsapó hideg szelekkel, melyek ma langyosan lengedeztek karácsony éjszakáján, mint a hátukon ringatnák a kisdedet. Valahol klerikusok énekelnek. Kemény latinjukat ideveri a légáramlat, a szél néha szétszakítja, talán csak képzelet játszik vele, fülébe cseng valami régi hang, zsolozsma, de aztán megismeri, halk, elhaló latin ének. S utána egyszerre valami harsányabb, idegenebb, szakrális ritmus csendül fel. A lépcsőn áll egyes egyedül Lukács, s most megmerevedik, eltorzul arca, így áll, ahogy figyel. A ritmus idegen, de megismeri. Gyermekkorában görög papok miséztek a kolostorban, baziliták jártak a délvidéki földeken, s ő hallgatta szavukat, mely idegen, s mégis ájtatos, ősi, s ellenséges is volt. Krisztus szava, de Mánuel szava is. Most lent az esztergomi kórusban görög rítussal mondják el a születés történetét. Ide süllyed egy év alatt az ország. Mióta a kiűzött szegény kis István a nyugati végeken csatangol, meghúzza magát Pozsonyban, vagy még messzebb a határ közelében, rászorulva osztrák rokonának kenyerére. S László, a bitorló, görög papokat tűr meg az ő bazilikája közelében, hogy Krisztus születésének éjszakáján százszor és százszor hallhassa a Kyrie eleison végeérhetetlen dallamát. Lement a lépcsőn, végigment az ismert ösvényen, s már ott állt a bazilika kapuja előtt. A vörösen csillanó márvány közrefogta a kaput. A kaput nem nyitotta ki senki, a király palotájából ereszkedett le, s az udvari népek, akik eljöttek karácsonyra Esztergomban, mind onnan jöttek le, az ebédlőszobákból teli hassal, gőzösen lógatva boros fejüket. Tiszta, csillagos volt az éjszaka, enyhe, a Duna felől levegőt hozott a szél. A templom környékén a király íjászai bokáztak, összeütegetve pázó lábukat. Szekerek s hintók szomorkodtak, a lovakat kifogták, most ott anyáztak kocsisaikkal együtt a hatalmas istálok szalmáján. Lukácsot nem várta senki, s nem tudta senki, hogy kijön a beszenyezett palotából, kikerül a szabad levegőre. Így jön egészen, egészen egyedül, megáll a Porta Speciosa előtt. A bárány figurája néz rá a hatalmas bronzveretes fajtóról, Ádám és Éva s a szentek elkínzott alakjai. Milánóra gondol, Szent Ambrus egyházára, a hatalmas, csodálatos kapura, melyet Theodosius császár előtt rekesztett be Ambrus, Milánó püspöke. Mintha Ambrus szelleme rebegnek körülötte, de ő még kívül van, a bazilika bolthajtásai mögött, a bitorló király meg bent van. A bot meglendül kezében, érc-ércre talál, hatalmasat kondul, csengése mély, fájdalmas. Még egyszer kopogtat, harmadszor is. Bent ilyet klerikusok lábzaját hallja, kinéz valaki az oldalsó kapun, rámered, mintha szellemeket látna, visszarohan, perc múltán csikorog a fagyos téli éjszakában a megmerevedett hideg vasretesz. A kapu kinyílik, a széroham végig seper a székes egyházon. Már mind bent ülhetnek, akik itt vannak László körül, a király, az udvar, a díszbe öltözött főmagasságok, ispánok, étekfogók, hadnagyok, kapitányok, apródok glédája, s elől a legelső sorban a sötét tunikás, prémekbe burkolt, aranyos szakálú görögök, hegyes, csúcsos fövegeikkel, paradicsommadár tollát lebegtető sisakjaikkal, gúnyos, lekötelező mosolyjal ajkuk szélén. A görögök László patrónusai. Látja a főoltárt, melyet 20 vastag gyertyafénye világít meg, eléje óriási hatalmas szőnyeg borul, új szőnyeg, melyet nem ismer, ez Mánuel ajándéka lehet, idegen mozaik arcú szentek szőnyegbe hímzett koszorúja. Görög betűkkel, görög nyelve mondják el mártíriumaikat. Látja az oltárnál a szerpapokat, amint készülődnek a nagymiséhez, várják az éjfélt, hogy leperegjen az utolsó szem is a homokórán, megszólaljon, latinul vagy tám már görögül, a diadalmas ének, s a kisdedre való emlékezéskép elkonduljon a harang. Az érsek ott áll a székesegyház ajtajában. Arcát fakóvá tette a börtönlevegő, s a viaszgyertyák fényének sárga reflexe. Keresi szeme az egyházi méltóságokat, a főapátot, a veszprémi püspököt. De nincs itt egyikük sem. A hatalmas faragott padokban ifjú papok, csupasz álló klerikusok ülnek. Nem lát lila ünnepi talárt. De most megmozdul a sekresi ajtóban a kép. Ott áll szerpapjai élén Mikó, a kalacsai érsek, e gőgös, elbizakodott főpap, a pártütő. Öltöztetik. Sejem infulá, drága csipkés karinget öltenek rá, a kórus zeng a bolthajtások magasságában, kereng, s lehet, hogy csak ő, Lukács érzi, hogy lecsapódik, nem bír az ének a magasságokba feltörni, valami fájdalmasan folytogató van a karácsony estében. Tekintete eléri Lászlót. Angyalkék köntösben ül, fején könnyű korona abroncsal. Zömökebb, teltebb, mint Géza király volt. Húsos, borotvált állán forradás van. Régi kun emlék, haja sötétebb, mint Géza szőkesége, valami riad, s mégis önelégült van arcában, amit nem ismert eddig a hercegben, aki hosszú évekig hű testvér volt Géza mellett, s aki csak a görög métej lázított felkent királya a kis István ellen. Tekintete rajta pihen, Lászlón, s most a király, e bitorló király lesüti szemét, mintha ima könyvébe keresne imádságot, mely megőrzi a lélek erejét is, nem szenved tőle Csorbát a király méltósága sem. Esztergomban, az ő székében idegenek ülnek. Idegenek bitorolják a széket, a trónt, a katedrálist, a lelket is, mely az első István ideje óta itt él az ódon nehéz falak között. Hárítsd el, vagy vág ketté, hasított bele Szeneka szava. Mintha láthatatlan kórus kísérné, maga mögött érezte a hitvallók végtelen táborát, a római kúriát, azokat, akik hitet tesznek, vallják hitüket. Megy előre, ünnepi palástjába burkolózva, fején a süveggel, kezében a bottal, feltartózhatatlan méltóságával. Nem néz se jobbra, sem balra, meghajlás, térdelés nélkül, szinte lebeg, ő a gazda, e székesegyház törvényes gazdája, aki megjött most a hosszú útról, s megítéli az igazak s hamisak sáfárkodásait. Mikó érsek oldalt állt, lila és aranypompájában, vastag, pirosló arcán kidagadtak az erek. Egy perccel ezelőtt még ott térdel diakónusai közt, de most már ő is harcra készen várta mindazt, ami elkövetkezik. Mert ő is tudta, hogy a székesegyház az úr tiszteletének hajléka, de földi gazdája itt jön, börtönfakón, őszbe csavarodott hajjal, kezében a bottal, mely most az egyszer nem csak egyház fejedelmek jámbor jelképe, hanem valóságos fegyver, félelmetesebb a templomhajó borulatában álló testőrző legények alabárgyainál. Olvassa el Lukács Mikó arcát, sóvárgó vágyat, hogy ő kerülhessen Esztergom prímási székébe, megkapja tőle, a tömlőzbe vetettől az abszolúciót, mert törvény s szokás ellenére ő tette László fejére a királyi koronát. Olvas-e Lukács az arcon, mely most elsápad, talán feléled benne mégis az ősi disziplina, mely évezrede kormányozza az eklézia földi birodalmát. Egyetlen szemvillanást vett Mikó felé, a fény elszáll felőle, kiesik a képből, tekintete a díszbe öltözött gyertyák fényében tündöklő ünnepi oltár felett pihen meg. A sarokban odahajítva áll a koppantó, melyel a sekrestyés mise után oltogatni szokta a lángokat. Egyszerű nádbot, végén kis vassipkával. Lukács letérdel, leteszi fejéről a süveget, botját az oltár lépcsőjén végig fekteti. haja mesztelen ősségével belehajlik a fénybe, a tonzúra alatt kicsillan a sápadt sárga bőr. Az ima rövid, szenvedélyes, egecs földet mozgató lehet, mert szeme villan, arca kipirul, amikor fölemelkedik, s ő a főpap kezébe ragadja a sekrestyés alanta szerszámát, a félreállított koppantót. S most, mintha ismeretlen, sohasem látott szertartást celebrálna, mintha a ceremóniák rendjéből idézne ősi, de nagyon ritka rituálét, a vastag szélső gyertyához megy, melyet csak akkor gyújtanak meg tiszteletből, ha a király jelen van a főtemplomban, s ezért király gyertyának nevezik maguk között a sekrestyések. Valami végig morajlik a templomon, Lukács inas keze felnyúlik a magasságba, a vassipka eléri a lángot, a királyfény sercenbe alszik ki. Gyertyától gyertyáig ér a kegyetlen oltogató keze, míg az oltár bal oldalán lévő érsek gyertyához nem ér, mely valamivel kevésbé vastag s díszes, mint az, amit a király tiszteletére gyújtanak meg. Körös körül még mindig ragyog a templom, a hatalmas olajlámpa szétveti fényét, ahogy leereszkedik a mennyezetről, de a főoltár kopasz, magányos, szomorú, kényszerű pusztaságában, s ezt a pusztaságot még jobban hangsúlyozza az egyetlen égő, magasra szökkent gyertyafény. A kéz leteszi az oltogatót. A térd még egyszer mázsás súllyal zuhan le a lépcsőre, felemelkedik, újból él az imába fogott kéz, leemeli a nehéz ezüst gyertyatartókat, keresztbe fekteti, utána leemeli az oltár szívképét, melyet Szilíciából küldött Gézának Roger király, és a képet is ráfekteti a gyertyatartókra, kinyitja az oltár ajtócskáját, s kiveszi belőle az oltári szentséget. Ő a felfegyverzett, a meg nem sérthető, a főpap, aki az úr testével kezében áll a főoltár előtt. A szerpap zavartan nyúl a fakalapácsért, melyel mise közben jelzik a térdeplés kezdetét. Mikó mellett áll, de szeme Lukácsot figyeli. A ritmus ősi, megfékezhetetlen, s a fatáblára rádübörög a messze hangzó koppanás. Most mindenki letérdel, mert le kell térdelnie. Az úr teste van Lukács kezében. Udvar, papok és testőrök leborulnak, le kell térdepelnie Mikó érseknek is, aki szederjes arccal egyetlen tiltásra emelt mozdulatba fagyott kézzel nézi végig az oltárfosztás szégyenét. Ám ő is letérdel, s most Lukács lassú, szertartásos mozdulattal lelép az oltárról, mintha baldahin alatt járna, szerpapok seregében követve égi kórusoktól. Lelép, már nem hajt térdet a legalsó fokon, kezében a monstrancia, melyet betakar palástja redőibe, mintha védené és oltalmazná a gonoszok szívverése ellen. Így viszi végig a fő templomon, míg el nem ér az utolsó, baloldali oltárhoz, melyet szegények oltárának nevezett el a nép. Bár Isten előtt mindenki egyenlő, az udvar s a kamarák jobbágy népe itt szokta végezni ájtatosságait, hogy ne keveredjék a bárók közé, akik a főoltár körül ülik meg rendszerint a padokat. A szegények oltára előtt áll. Egyetlen sápad gyertya ég itt, ennyi elég ahhoz, hogy megoldja a zárat, s az üres, feketélő oltárnyílásba behelyezze a hatalmas, súlyos aranyszentségtartót. A láthatatlan baldahin követi, újból visszamegy néma csendben, melyet nem szakít meg sem kórus, sem zsolozmák rendje, és egy-egy felcsukló zokogás minden hang, mely valahonnan az asszonyok padsorából érkezik felé. Lukács égi szózatokkal társalog, elér újból a főoltár lépcsőjéhez, töretlen térdel hág fel a legfelső fokra, kinyújtva kezét, a sápat bizonytalan László felé mutat, aki védené sérelmes királyi méltóságát, de nem szegheti meg, nem gyalázhatja meg az egyház törvényét. Talán inteni készül a testőröket, kiáltani Mikóra, hogy ő is pap, ő is érsek, kegyelem birtokosa, vegye át a felkent király védelmét, legyen szószólója az ünneprontós az Úristen között. De már kidörren Lukács hangja, a heves, extatikus hang, melyet mindnyájan, akik itt vannak, oly jól ismernek királyi tanácsból, rendek gyűléséből, zsinatok székéből, ünnepek evangéliumából. A hang, Lukács hangja abban a hajlékban hangzik el, melynek a gondját az Úr az ő kezébe tette le. Menj utadra, hamis király! Távozz innen! Orcádat sápassza el a gyalázat, mert az Úr kegyelméből felkent királyod ellen merted felemelni kezed. Menj utadra, gyalázat és átok kísérjen, míg hordod hamis koronád. Az Úr nehéz szabát is hordozd. Ne teljen bele egyesztendő, s leld meg korai sírodat. Az asszonyok a palota népe szeme elé emelte kezét. Oly félelmes volt a hang, oly iszonyatos mindaz, amit mond, mint rossz álom, bárhol máshol hangzott volna el, a férfiak kardja darabokra vágta volna a merénylőt. De itt, Isten árnyékában állt, a pásztorbot jobban védte szikár alakját minden fegyvernél. Éjfél volt, szeretet ünnepére jöttek össze, néhányan már mámorosan az esti lakomától, mely felolta a szigorú böjtöt, az udvarban elrendelt önmegtartóztatást. A test betelt, megbékélt, pihenésre vágyó volt, nem volt benne hősi lendület. Ám most egyszerre elszállt a békesség belőle, inkább riadtan, mint gyűlölködve nézték az ünneprontót, aki élt jogával, az ősi joggal, hogy kitaszítsa házából azt, akit akar. László egy párt királya volt. Ők egy párt királya előtt borultak le. Sokan érdekből, mások kényszerűségből, szokásból is, mert könnyebb egy férfit süvegelni, mint egy kamasz gyermeket. László mégis a görögök felé nézett, úgy mondták, Mánuel képe előtt megbicsaklanak térdei. Görögös volt, bár nem onnan kért feleséget, s nem engedte megbontani az egyház latin rítusát, de nem volt egész király, mint bátyja Géza, vagy valaki a régi királyok közül. A fiú árnyéka, aki ott kószál a fagyban, a nyugati végeken, s most talán a határszélen, erdő mellékén mondja el a karácsonyi imát, a kisfiú képe, akit királyá, kétségtelenül egy és igaz királyá kent fel esztendőkkel ezelőtt Lukács, nyugtalanítóan, sejtelmesen hatott, s az érsek komor átkozó szava nem úgy robbant ki, mint eszelős, örvény szélén álló ember kétségbe esett merészsége. Inkább ők mindannyian, s velük együtt László is rádöbbentek arra, hogy oszlás van a lélekben, széttört Pannonia egysége. Az isteni sugallat birtokosai meghasonlottak egymással. Lehet, hogy Esztergomban más az Úr igazsága, mint messzi Kalocsán. Míg megmozdultak, mindez percek játéka lehetett, míg megfogant az első mozdulat, az elszörnyedés horkanása, a moraj, mely átcsaphat fenyegető kiáltozásokba, míg megbomlik a lélek ösztönös félelme, mely halk s alázatos a boltívek alatt, akármennyire dőfös, nagyhangú, káromlásokkal teli szájú, ha szabad ég alatt találja magát. Míg ez eloszlott, s most már mind, akik királyú közelében voltak, álltak s rázták fegyverüket, felszabadult szóval rohantak volna rá arra, aki meggyalázta karácsonyuk békességét, üszköt hajtott az ország szalmája közé, míg megmozdulhattak volna, Lukács már süveggel s pásztorbottal lépkedett le, inszigniái teljességében, sápadtan, vértelen ajakkal, mártírok csendes s halkderűjével ment végig a szentélyen, elért a rácshoz, melléből elővont egy vaskulcsot, lezárta, jelezvén, hogy senki sem léphet többé ide. Egyetlen mozdulat volt, mely szertartásos komorságával meglebbentette az átok árnyékait. Így ment kifelé egyedül, főpapi ornátusában, háborítatlanul végig a templomhajon, az egyre sötétedő ívek alatt, elért a hatalmas bronzkapuhoz, melyet berekesztettek, hogy csak akkor tárják ki, amikor kitódul az ünnepi tömeg, s kint ragyogó fáklyák fényében pillantsa meg Esztergom népe a királyt, aki áldást s ezüstöt oszt kegye szokás szerint. Helyette Lukács jött ki, régi gazdájuk, az igazi gazda, és szavát, a tiltó s átkozó szót messze vitte a szél, mint város égések bajos pernyéjét. Ahogy kért, már reárohant a királyi számszeríjasok hadnagya, a testőrű kezében meglendült a láncsa. Lukács mosolygott. tiszta s megbékélt volt. Szeme mosolygott, mintha isteni derű öntené el, a jól végzett munka halk, csendes öröme. A fegyver koppant a pásztorbot fején, mintha elcsorbult volna, a vitéz leengedte, kisé úgy, mintha szégyenkeznék, s csak most látta, hogy a főpap ellen emelte fel fegyverét. A hadnagy a templomból rohant ki László parancsára, hogy elállja a felségsértő útját, aki átokkal szórta be a királyt, s megjövendőlte eszelős jósok módjára annak a halálát, aki ereje teljességében tartja kezében Pannoniát. A hó hullani kezdett, bolyhos hatalmas pelyhekben, s a vért, fegyverek, süveg, hófehér karácsonyi köntöst kapott. Babona volt, gyermekkoruk igézete, ők már valamennyien s atyáik, s nagyatyáik is Krisztus hitében születtek, s ismerték szavak, szertartások, igézések erejét. A fegyveresek nem érinthették az érsek testét, alabárgyaik inkább óvon formáltak falat köréje. Így indult el a fénylő, fehér, karácsonyi processzió sietős lépésekkel az esztergomi várbörtönök felé.